Kedves hallgatóink, ez itt a Mária Rádió Tanúságtétel című műsora. A mai adásunkban Szőke Gábor bizonyságtételét hallhatják.
Talán kezdjük akkor a gyerekkoromból. Rákos Csabáról származom, tehát én ugyan a Bajcsikhozárba születtem, mert ugye ezt de Rákos Csabán nőttem fel, akkor Kossuth Lajos utcába, és hát hadd ne mondjam, a római katolikus templomban szembe lévő ház mellett laktunk, és hát a nagyszüleim, a Fekete Béla és Pásztor Mária, Fekete Béláné, ő vele, az ő szárnyuk alatt, tehát hogy úgy mondjam, mi édesanyám nekem egyedül nevelt, és mi ott éltünk ő velük, tehát ők is egy nagy család éltünk ott, több gyerekik, 8 gyerekük volt eredendően nagyszüleimnek, anyai nagyszüleimnek, és akkor ő velük éltünk ott, és hát ők vallásosak voltak, tehát ők hétköznap este is a litániára átjártak. Minden esetre én úgy nőttem fel abban a hídben, hogy engem ott megkereszteltek, meg vagyok keresztelve, úgyhogy ezt majd a későbbiekben visszatérek rá, erre a hitre, hogy erre a tudatra, hogy én megkeresztelt vagyok. Nekem van olyan fényképem, ahogy az első áldozó volt. Hát gondoltam, hogy akkor biztos én voltam ott a kis első áldoz, vagy a mit tudom én, hát a következő ebbe a sorba. Na, a lényeg az, hogy ő velük én gyakran átjártam. Én, mikor kimegyek Rákoscsabára, akkor megtalálom azt a helyet a padba, ahol mi mindig ültünk. Én ültem legkívül, és akkor mellettem a nagyszüleim. Egy kis templom mellesleg ott kötött házasságot Jókai Móris Laborfalvi Róza abba a templomba. Egy műemléktemplom. Szóval onnan volt nekem, hát én onnan mindent tudtam. Tehát az énekeket, tehát amit egy gyerek emlékből megmaradhatott. Tehát utána aztán jött az élet, az általános iskola, a középiskola, és akkor nekem ez eltűnt. A nagymamám az igen korán meghalt szegény, akkor még én nem is tudom, 14 éves voltam. És akkor a nagyapám, ez meg 82-ben, és hát akkor ugye engem elsodort az élet, versenyző voltam, sportversenyző voltam, ott éltem ki magam, az volt a fő foglalkozásom, vagy úgy mondjam, sportlövő, céllövő voltam. Aztán mikor annak vége lett, ilyen 16 éves koromban már nem ment olyan jól a versenyzés, akkor hát valami foglalkozást kellett keresni, amiből meg is lehet valahogy élni, ugye a nagy szocializmusba. Na, akkor ott tartottunk, ugye, hogy pályát kellett, hát valami normális foglalkozást kellett választanom. Én addig, amit szakmám volt, azt nem gyakoroltam, én dízelmozdony és általános gépszerelő szakmával rendelkeztem az érettségi mellett, de hát az nekem nem volt semmi gyakorlatom benne, hát tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy dolgoztam gyakorlaton, de hát ez, ugye, mikor... De hát most, ha elmegyek egy ilyen járműjavítóba, nagyon nem tudtam volna belőle kettőt lépni. Volt egy lehetőségem, hogy elkerüljek hajózni, és akkor elkerültem a tengerre, ott eltöltöttem egy 10-nél több évet, 12-11 évet, és hát ott gyakorlatilag megismerkedtem az élet keményebb részével, és ott volt az, amikor nem kellett mondanom, hogy ja Istenem segíts, és ott volt a szelleme. Hogy mondjam neked, ez szinte egy végtag hiányát érzem ezzel, hogy nem így nőttem fel, hogy nem ebbe telt az életem. Ezt komolyan mondom, hogy ez egy akkora nagy hiányt jelent, hogy én nekem most ez egy tudatos hit. Most már közel vagyok ahhoz, hogy tehát hogy mondjam neked, néha még van, hogy kibillenek a hitből. Néha még van. Hát mindenkinél hullámzik, biztos vagyok benne, mindenkinél. A rendszeresség a hitbe, tehát én ahol dolgozom például ott, naponta kétszer van áhítat, és én azon mindig részt veszek. És az rettentő nagy, hogy képész szavakkal érjek, kenőcs az én életembe, hogy az szinte már szomja, szóval én itt szombaton délelőtt én úgy mondom magamba az imákat, hogy nem igaz. Mondom egyfolytában, mert kell.
És mikor történt az áttörés az életed?
Na, Hát ez az áttörés, ez tulajdonképpen úgy történt, hát itt most Anna lányom az előbb ugye beköszönt, hogy hazajött, és hát ő egész kicsi volt, és hát ugye hittanra hordtuk, aztán meg ugye el kellett vinni a vasárnapi misére. És hát ugye, hát akkor kivigy, hát a papa, mert a mama főzi az ebédet, hát akkor apa. És én szívesen el is vittem. Hát miért ne vittem, van én a Rákos Csabán is, amikor kicsi voltam, és végre bekerültem egy olyan helyre, ahol a lelkem bekerült egy kosárba, amire vágyott, hogy valahol bent legyen egy kis védett helyen. És ezt ott megkaptam, és akkor Andival beszélgettünk, a gyerek csoport vezetője volt akkor, de
Böreck.
És akkor hát ott én kifakadtam neki, mert ugye a hajón én ott többször megéltem ezt, hogy hát nem, ezt nem tudom, hogy így hogy el lehet-e képzelni, vagy nem ez a viharok, meg a nehéz élet, tehát az, amikor egy kéthetes utat 33 napig tettünk meg, és nem mentünk a 14 mérföld helyett, egy csomó helyett csak 2-vel átlagba, holott ugyanolyan erővel dolgozott a gép, és estünk, keltünk, nem tudtam, milyen nap van.
Bejártatok az egész világot.
Hogyne, hát Tokiótól New Yorkig, Dél-Afrikába.
Ez milyen nyomot hagyott benned, ez a világlátottság? Van ennek értéke az emberben? Lelki életben.
Nézd, lelki életben mindenképp, mert én szerintem ez adta nekem ezt a nagy megfontoltságot az életbe, tehát hát nagyon óvatosnak kellett lenni minden szempontból, akár egy arab országban, amikor az ember kiment, mert ki kellett menni, mert meg kellett nézni, hát az nem lehetett, hogy ne nézzünk körül a világba. 91-92-ből Lengyelországból mentünk Kanadába, Montrealba. Ez az őszi, ezt azt mondjuk, az a őszi észak-atlanti átkelés, az egy ilyen embert próbálva. Tehát az már majdnem a tél, állandó szélvihar, állandó szél, hatalmas hullámok állandóan. Hát ezt mondtam neked az előbb. Ez egy ilyen papírforma szerint egy ilyen 15-16 napos út, 17 nap, és 30 napnál tovább tartott, mire átértünk.
És milyen volt a hangulat az ilyen hajókon? Tehát milyen a közösség? Mert össze vagytok forva?
Mindenképpen egy összetartó. Hát azon a típusú hajón, tehát ez egy teherhajót kell elképzelni, nem túl sok emberre. Tehát egy 14-15 fő volt például ezen a kis hajón. Egy olyan társaságot képzelj el, ahol mindenki, tehát ott nincs fölösleges ember.
Ez hány év volt ez a tengerelés?
Hát ezt 83-ban kezdtem, és 95-ben.
12 év. És utána hogy folytatódott az élet?
Hajókat eladták alulunk, gyakorlatilag én úgy kerültem az utcára, hogy utolsó előtti ember voltam a tengerész állományból, akit, hát ugye mindenkit az utolsó hajójára úgy hajóztak be, holott mindenkinek határozatlan idejű szerződése volt, és akkor utolsó hajóra, jaj, gyere itt a hajód, és csak várja még ezt gyorsan írd, ezt a szerződést alá, és akkor most mennyi időre mész le? 8 hónapra? Jó, akkor beírtuk 8 hónap, szevasz, és akkor 8 hónap után, amikor a hajóról kiszállsz, akkor megszűnik a munkon viszonyod, de szépen bele volt írva.
Tehát szárazföldi ember lettél újra.
Szárazföldi ember lettem újra, igen. Hát volt egy ilyen egyszerű vállalkozás a családomban az unokatestvéremnek, hogy tejet és péksüteményt szállított házhoz, és akkor én is belevágtam. Vettem egy komputert, azon volt nyilvántartva, nyomtatót, és akkor a komputerben csináltattam egy programot, ami az egyéni megrendelő között, mondjuk Kovács János, mit kérsz hétfőre, mit kérsz kedre, szerdán, csütörtök, péntekre, szombatra. Ez ment egy olyan 2-3 évig, és akkor már nem volt meg benne az a lehetőség, amennyit nekem megfelelő lett volna, és akkor visszakerültem a lőtérre. Akkor én a Budapesti Honvédnak a szakosztályában lőttem, és akkor a szakosztály vezető az egy volt sporttársam volt, egy nálam fiatalabb versenyző, aki aztán túlnőtt rajtam, mert ő olimpián harmadik is lett Úgyhogy egy nagyon ügyes fiú volt, Záhony Attila, és ő lett a szakosztály vezető, és akkor azzal foglalkoztam, ez volt olyan 97-től 2007 körül, akkor leépítettek engem, ugye azt a először a lőtérre helyeztek, aztán meg a HM-be dolgoztam egy rövid ideig egy ilyen sport kiképző csapatba, és akkor aztán azt meg is szüntették, gyakorlatilag az egy ilyen kirúgó deszka volt.
És a hét életedben mikor történt meg az a pillanat, amikor már tengerészetből szárazföldre föl, mert mikor jött az a pillanat, amikor teljesen úgy érezted, hogy ez komoly dolog szállad ez a hit.
Tehát... Igen. Hát igen, ugye az Erzsike, az ő szülei igen vallásosak, és akkor ők is koruk és betegségük ellenére nagy a tádon, ha valaki el is viszi, de mindig elmennek a templomba, tehát úgy, hogy az öreg nem tud menni, az aposom, de beül egy kocsiba, és elviteti magát odáig, kifizeti, de ő elmegy, nincs messze, 300 méterre van a templom, de annyit se tud menni, és elviteti magát minden nap, és akkor az Erzsike mondta, hogy ugye Isten előtt is megesküszünk egymásnak. És akkor hát mondom, persze, és akkor 2004-ben Márton atya összeadott minket, és tulajdonképpen ott történt egy hatalmas robbanás, mert azt mondja, hogy Gábor, akkor szaladjál el, hozd el a keresztleveledet. Hát mondom, az én papírjaim között nincs ilyen, az biztos, mert tudom, hogy milyen dolgaim vannak. Hát akkor menj el oda a plébániára, és akkor kérjé. Hát elmentem, ugye bejelentkeztem, végiglapozták a könyvet kétszer, háromszor, az ugye előtte egy évet, utána két évet, ahogy születtem. Hát itt sehol nem vagy beírva.
Nem voltál megkeresztelve?
Hát mondom, akkor nem vagyok megkeresztelve, mondom Márton atya. Mondom, én nem emlékszem rá, hogy lennék, csak én úgy gondoltam. Én úgy éltem. És akkor, hát az olyan semmi baj. Semmi baj. Azt mondja, akkor járjál, kezdjél el járni a hittanunkra, és akkor minden rendben lesz.
Tehát te elkezdtél hittan, a felnőtt hittan
és járni. Akkor a felnőtt hittan, és akkor...
Utána jött a kurzió, vagy ez mikor jött a kurzió?
A kurzió az már most volt, ugye két éve, 12-ben vagy 13.
És a kurzió mit hozott neked?
A lényeg, hogy nagyon készültem rá, hogy Tihanyba eljutok. Tehát abszolút puritán, nem kocsival, vonattal, átbumlizok a városon, fölülök a vonatra, oda megyek, leszállok. És ez mind így is sikerült. Tehát ennek nagyon örültem, hogy ez mint egy zarándok útra úgy készültem.
Ez Tihanyi atmoszféra sem utolsó.
Nem. És az, amin ott is ugye átmentem, az a tisztulás, hogy tehát ott azok az előadások, hát ott aztán 4 nap volt, 3 éjszaka, 4 nap, ha jól tudom, de az úgy repült, mint a síc. Nagyon jóba lettünk. De mindenkivel. Hát olyan levelezés megy az interneten, hogy szenzációs. Úgyhogy, hát ugye aztán oda kerültem, hogy akkor volt a gyónás. Nagyon jó volt. De hát ott végig már egy olyan emelkedett szellembe voltam. Hazajöttem, de nem is a földön jártam volna.
Beléd is tüzet raktak ott Tihanyba.
Igen.
És még mindig ég az a tűz, pedig már most vagy 8 éve. És én mindig nem, még mindig nem.
Hát most a feleségemnek van egy kolléganője, egy nagyon kedves kis nő, nem lehet egy gyereke, aztán örökbe fogadtak, és rengeteg keserűségem ment át, és fiatalabb az Erzsinél, és nagyon gyakorló hívő, és úgy szerettem volna őt is, hogy eljusson, de hát most nem tudott elmenni, úgyhogy őt nagyon... Ő az egyik ilyen pártfogoltam ilyen téren, hogy szívügyemnek tekintem, hogy eljussom. Hát az Erzsit nem tudom, az Erzsit is szeretném egyszer tálcán fölkínálni a Jóistennek, de még várok, hogy igazából ez volt ez a 3 állomás. És akkor volt ez az Annával kapcsolatos, tehát ez volt az én életemnek a gyorsítója, hogy ővel elkezdtünk járni, és akkor én ott elkezdtem minden nap, nekem fontos volt a vasárnapi mise, hogy ott legyek. Annával vagy Anna nélkül, már úgyis elmentem. Aztán hát ugye akkor belendültem, volt az énekkar is, meg igazából a gyerekemen keresztül talált meg engem a Jóisten. Ennek a gyakorlata, ez az élet, hogy az ember így éli, én minden napomat ezzel élem, mondom, én egy egyház közösségbe dolgozom most. Reformátusok, az Erdély gyülekezetbe. Hát talán mondtam neked. Ott reggel 8-tól 8:30-ig áhítat van, szenzációs, ilyen, van olyan ima, ami 222-ből vagy onnan való. És olyan mély ereje van, tehát tudod, az, amikor ugye elmész egy váromhoz, és látod, hogy na, ott van az a kő, azt eddig sem mozdult el, de ezután se fog. Tehát olyanok ezek az imák is, érted? És emlékszel, talán mondtam is egyszer a kurzion, hogy egyszer-egyszer ilyen régi imát vagy éneket, hogy vegyünk be. Nem az, hogy megtanulni, mert tele van az énekes könyvünk, hát végül is egyik ének jobb, mint a másik. Csak akkor vegyük elő, aztán gyakoroljuk. Mondjuk el prózába. Szenzációsak. Például én ezekben nagyon nagy erőt látok. Például minden reggel mondunk az elszakadt magyarságért imát. Itt ebbe a gyülekezetbe. Hát a csütörtöki, azt én majdnem minden csütörtökön megkönnyezem. Nem, az annyira szép.
Nem tudnád előre idézni?
De, azt mondja, hogy az itthoniakba, azokba te ébreszt fel az édesanyja óvó, őrző szeretetét.
Kedves hallgatóink, a mai Tanúságtétel című műsorban Szőke Gábor tett bizonyságot hitéről. A felvételt Kovács János készítette. További jó rádiózást kívánunk!
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ó, áldott szűz anyám!